Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Fehérház blog podcastjének a második adása. A második elnökjelölti vita után aludtunk egyet, az Iván Andris kettőt is, és kicsit elmélkedtünk a botránysorozatról, magáról a vitáról, és hogy mi jöhet azután. Beszélgetés résztvevői, Hanula Zsolt, Iván Andris és Tóth Gergely. Lezajlott a háromból a második elnökjelölti vita, és azért is érdekes, mert az egészet egy még amerikai szinten is szokatlan botrány előzte meg, aminek a hullámai azóta se ültek el.
Nekem az volt a fura ebben az egész botrányban, ami ugye arról szólt, hogy a Trump meglehetősen tahó módon nyilatkozott a nőkről úgy általában, hogy ennél, amiket most mondott, szerintem sokkal nagyobb parasztságokat mondott és csinált gyakorlatilag folyamatosan eddig az egész kampányban, és valami miatt most mégis ez verte ki olyan szinten a biztosítékot, hogy hát így tucatjával hátrálnak ki mögüle a republikánus tisztviselők meg a párt erős emberei, és ez valahol Amerikának egy borzasztó álszentségét mutatja.
Itt végülis azt ismerte be, hogy zaklatott nőket nyomult rájuk, és azt hiszem a CNN-nek volt egyik műsorvezető nője később, amiután megjelent ez az anyag, el is mesélte, hogy igen, volt olyan, hogy álltak a liftbe ketten, Trump bedobott két TikTokot, és utána rányomult. Ezután volt az, hogy a TikTok tweetben határolódott el.
Meg hát itt arról is van szó, hogy most pont a kampány hajrában lett így hirtelen kézzel fogható az, ami egyébként lehet, hogy már ott volt a Trump körül a levegőben eddig is, de hogy most saját hangjával lehet hallani, hogy ugye ezt mondja.
Ez egy tipikusan olyan hiba, amit ki kellett volna szűrni a jelöltállításon, mert tök egyértelmű volt, hogy a Trump egy iszonyatosan támadható ember, nem egy olyan politikus, mint az Obama, aki ez egész életét arra tette fel, hogy fegyelmezetten, botrányokban nem felhasználható módon szavazzon, viselkedjen, nyilatkozzon. Ez egy profi politikusi út, a Trump ehhez képest mindent leszart.
Igen, és mindent megúszott. Tehát teljesen publikus nyilatkozatai voltak, ilyen egészen hajmeresztőek, hogy a saját lányáról mondta azt, hogy hát ha nem a saját lányom lenne, akkor le is fektetném. Ezeket nem lehet épp bőrrel megúszni, de neki eddig valahogy mindig sikerült, és mindig csak erősebben jött ki ebből, és most tényleg ez a beszélgetés az, ami miatt aztán ez lehetett ilyen utolsó csepp a pohárban sokak számára.
Igen, szóval itt azért az fontos elmondani, hogy miután az első, ugye még szeptember 26-án tartott elnökjelölti vita előtt a Trump feljött a Clintonnak a nyakára, utána ugye elveszítette a vitát, és azóta egy ilyen mély repülésben van. Kijött az a botrány is, amikor kiderült, hogy 1995 óta lényegében nem fizetett szövetségi jövedelemadót, egyébként ezzel nem tett törvénytelen, de kihasznált kiskapukat. Több olyan ügy is volt azóta, ami hozzájárult egy ilyen nagyobb botránynak a kirobbanásához.
Ami engem meglepett, és amennyire olvastam, az másokat is meglepett, hogy a Trump úgy jött ki a pódiumra, hogy ő nem egy bocsánatkérő mérsékelt módon megpróbál ebből kibújni, hanem ez a fight fire with fire, tehát hogy kard ki kard, és elkezdte támadni Bill Clinton nőügyeivel a feleségét.
Szerintem ez megint egy 1001. olyan dolog, amivel a Trump a saját híveinél azt mondja, hogy ó, igen, én csak beszéltem ilyesmiket, de hát a férfiak szoktak ilyesmiket beszélni. Bezzeg a Bill Clinton az ennél sokkal durvábbakat meg is tett. Szóval ezt a gondolatmenetet valószínűleg a Trump hívei megeszik, és ez elég az ő kognitív diszonanciájuknak, hogy beinduljon, de a bizonytalan, ingadozó választók, akiknek a meggyőzéséről most szól a kampánynak ez az utolsó része, hát náluk szerintem ez inkább csapkodásnak tűnik, és inkább negatív hatása lehet.
Az látszott a vitán, hogy úgy állt ki, hogy most a saját bázisát azt meg fogja erősíteni, azt fel fogja tüzelni, tehát hogy Clintonnak az e-mail botrányát támadva odáig ment el, hogy lényegében az belengedte, hogyha megválasztják, akkor majd egy különleges ügyész vizsgálatot indít ellene, és akár börtönbe is zárhatják. Ez egy olyan kijelentés, ami a saját híveinél nagyon népszerű lesz, viszont akik eddig bizonytalanok voltak, azok nem véletlenül nem álltak eddig be mögé. Tehát egy ilyen kijelentéssel azokat biztosan nem fogja meggyőzni.
Ezek nagyon régi ügyek, elképesztően alaposan ki vannak tárgyalva az amerikai sajtóban. Ezek nem olyanok, amik az amerikai átlag szavazóknál sok hatást váltanak. Nyilván van egy ilyen republikánus hardcore mag, aki mindig fel tudja magát bosszantani ezen, de én úgy érzem, hogy ez nem volt egy erős visszavágás, bár azért óriási válság volt, valamit kellett lépni erre.
Hát és meg ott mutatták ugye a Bill Clintont, és hát nem a felhőtlen boldogság tükröződött az arcán. Abban iszonyú energia van, hogy Hillary Clinton végig mosolyogni tudott. És amikor átvette a szót, akkor csak annyit mondott, hogy hát semmi nem igaz abban, amit Donald mondott.
A Trump az most nem bent bele olyan csapdákba, mint az első vitán. Sokkal összeszedettebb volt, hogy látszott, hogy így arra tud koncentrálni, emellett a sárdobálás mellett, ami az egész vitát átívelte, hogy át tudja adni azt az üzenetet, amit akar. Az egyik az az, hogy a Bernie Sanders mit mondott a Clintonnak az ítélőképességéről. A másik az ugye az a pont volt, amit már a legelső TV-vitán is a legerősebb pillanatainak neveztek, amikor arról tudott beszélni, hogy a Clinton az itt van már több mint 30 éve az amerikai politikába, és miért nem tudta megcsinálni azokat a dolgokat, amiket most elnökként szeretne. Tehát, hogy ő ugye First Lady volt, szenátor volt, egyébként is nagy befolyással bírt, és erre is most rendszeresen vissza tudott térni. Ez volt az a rész, amire nyilván a Clinton készült is, és szerintem le tudta kezelni azzal, hogy felsorakoztatott olyan példákat, amiket elért ebben a 30 évben.
Gyakorlatilag minden olyan támadást, ami a Trumpot érte, ő visszapróbálta fordítani arra, hogy erről az eddigi politikai elit, aminek a szimbóluma Hillary Clinton, tehet. Tehát oké, én nem fizettem 20 éven át adót, miért nem csináltál olyan adórendszert, amiben nincsenek ilyen kiskapuk? Ő a Hillary-t az egész politika szimbólumává tette, minthogyha ő lenne Amerika egy személyi irányítója 30 éve.
Szerintem ez egy régi és nem egy rossz vonal, hogy Hillary Clinton demokrata szenátorként, külügyminiszterként is az Obama rezsimnek a folytatója. Ő maga is rájátszik azért, amikor a legutóbbi kampányhirdetései már olyanok, hogy Hillary Clinton tényleg másodpercekre tűnik fel, amúgy Barack Obama, Michelle Obama, Bernie Sanders, népszerű demokrata politikusok, tehát egyértelműen beáll egy folytatóként. Szerintem
igen, csak volt ott például egy olyan párbeszéd, hogy valamit a Hillary fejéhez vágott, hogy na ezt szenátorként miért nem oldottad meg, és ő azt mondta, hogy hát azért nem, mert republikánus többség volt, és ők leszavazták. És erre az Trump azt mondta, hogy de ha jó szenátor lettél volna, akkor megoldod. Tehát ebből azért lejön, hogy elég halvány elképzelései vannak arról, hogy hogy működik a szenátus, a törvényhozás, meg úgy általában a politika.
Igen, de hát ez is nyilván a saját táborának szólt.
Nekem ami még feltűnő volt, hogy mennyire lényegtelen kérdésekben hazudott a Trump. Most mondok egy példát, hogy az amerikai külkereskedelmi deficit az azt mondta, hogy 800 milliárd dollár, és valójában 500 milliárd dollár. De hogy ilyen bagatell kérdésekben is még rátesz egy lapáttal.
Ott van az az ügy, amikor beszólogatott ennek a volt szépség királynőnek, akit Miss Ruffinek hívott, meg nem tudom, és aztán volt egy ilyen twitteres rohama neki, amikor hajnal 3-tól 5-ig folyamatosan tweeteket írt, és abban gyalázta ezt a latinó csajt, hogy nézzétek meg a kiszivárgott szexkazettáját. És ezt ugye itt előhozta a Hillary, hogy hát mégis milyen ember az, aki hajnal 3-kor a Twitteren arról beszélget, hogy valakinek nézzük meg a szex videóját, és ezt reflexből letagadta. Nem, soha nem mondtam ilyet. De ott a tweet.
Úgy hagyományosan azért az amerikaiak nem annyira érdekli a külpolitika, de azért az orosz veszély az egy elég jó hívó szó. Miközben ugye tovább gördül az a botrány sorozat, aminek van vagy 10 vagy 15 epizódja, hogy orosz kormányhoz köthető hackerek folyamatosan politikailag érzékeny adatokat lopnak el a demokrata pártól, különféle ilyen választási bizottságokba törtek be. Én úgy érzem, hogy ez is egy olyan ügy, ami azért akár még republikánus választók szemében is egy keményebb fellépést igényelne.
Azt, hogy most már az amerikai kormány is kimondta pénteken, hogy az orosz kormányhoz köthető hackerek állhatnak a kibertámadások mögött, a Clinton azért arra használta, hogy ezzel megalapozza majd azt a védekezését, amit a WikiLeaks-en kiszivárgott leveleivel kapcsolatban elkezdett. Nyilván azért a Clintonnak voltak kínos pillanatai, amikor rákérdezett egy ember, hogy most az hogy van, hogy arról beszélt még néhány évvel ezelőtt a Wall Street-en egy zárt körű rendezvényen, hogy szükség van egy politikus nyilvánosan képviselt véleményre is, és magánvéleményre is. Ezt nagyjából azzal rendezte le, hogy ő akkor látta a Steven Spielbergnek a Lincoln filmjét, és abban a Lincoln is különböző érvekkel győzködte a kongresszusnak a különböző tagjait.
Clinton szerintem alapvetően ugyanazt csinálta, mint az előző vitában, hogy így szépen mondta a témába vágó, előre betanult paneleket. Néha szerintem már-már ilyen rajzfilmszerű volt, hogy bármi felvetődik, másfél mondattal visszaköt arra, hogy we are good people, és egyszerűen várja, hogy a Trump meg hülyét csinálja magából. Tehát egyszerűen ő várta, hogy a Trump nekiálljon veszekedni a műsorvezetőkkel, ahogy neki is állt, abszolút óvodás szinten.
De abból is látszik, hogy mennyire egy kiszámított, unalmas produkciót nyújtott a Clinton, hogy már most is elkezdtünk a Trumpról beszélni, a Clinton teljesítményén. Ez logikus, mert ő nem játszott győzelemre, neki hoznia kellett egy X-et, mert vezet, a botrányok azok folyamatosan Trumpról szólnak, ezeket a vitákat nem kell csili-vili módon megnyerni, meg amit én láttam, hogy abszolút ez a town hall formátum, amikor emberek a saját kérdéseiket fel tudják tenni, persze előre megszűrt kérdéseket, azok kedveztek a Clintonnak, mert otthonosabban mozgott ebben a közegben.
Ez tök látványos volt, hogy amikor a közönségtől érkezett egy kérdés, akkor a Hillary az odament az illetőhöz, és felé beszélt, és neki adta a válaszát, és a nevén szólította, és ilyesmi, míg a Trump pedig, oké, kaptam egy kérdést, és akkor elkezdek rá dolgokat mondani így bele a világba.
Ő arra is rájátszott, hogy a Trump az így ott álljon a háttérbe, és akkor hát, ha csinál valamit.
Végig a fotósoknak adta tulajdonképpen a kompozíciókat, hogy ő ott elől átszellemülten beszél, és mögötte pedig az egy fejjel magasabb Trump igazából bármit csinál, hogyha felé néz, akkor egy ilyen fenyegetően tornyosul fölé, de volt olyan, hogy egyszerűen hátat fordított például neki. Hát egy fotós az ilyennek iszonyúan örül, mert ez állati jó kép, és másnap ezekkel vannak tele aztán az újságok.
Azért is beszéltünk a Trumpról jóval többet, mint a Clintonról, mert a legnagyobb kérdés az volt, hogy most akkor a Trump hogyan tudja túlélni ezt a vitát. Életbevágó volt, hogy olyan teljesítmény nyújtson, ami után nem arról szólnak a hírek, hogy itt a vége, egy hónappal a választás előtt. Mert most nem arról szólnak, hanem arról szólnak, hogy sikerült, most akkor nézzük meg, hogy mi jön most. Azt mindenki elérte, amit akart, ezt mondhatjuk. Fontos, hogy a republikánusokkal meddig fog ez folytatódni még ez a belső harc, és hogy mennyire terelődik el arról a figyelem, hogy közben azért a WikiLeaks-en is nyilvánosságra kerülnek Clinton e-mailek. Innentől a Trumpnak már valami olyan alapvető szintű hatalmas változásra lenne szüksége, ami most egyelőre így nem látszik, hogy mi lenne az. Hogyha most a Trump nem tud megszólítani bizonytalanokat vagy függetleneket, hanem csak azt a kemény magot tudja egyébként elvinni ugye a választás napján, vagy a most már sok államban tartó előzetes szavazáson, akik most a felmérések alapján mögötte állnak, az édes kevés lesz igazából ahhoz, hogy esélye legyen megnyerni a választást. Tehát abból az kijöhet, hogy majdnem az összes csatatér államot a Clinton fogja vinni, sőt, még olyan republikánus államok is veszélybe kerülhetnek, mint mondjuk Arizona.
Hát, és ezt egy kicsit lehet úgy is értelmezni, hogy a Trump most már arra játszik, hogy ha elveszíti a választást, akkor utána ebből az ismertségből és népszerűségből aztán mit tud kihozni. Maga a republikánus párt pedig láthatóan most bedobta vagy sokan elkezdték bedobni a törölközőt, és azt mondani, hogy oké, akkor ezt a 2016-os elnökválasztást elbuktuk, megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a kongresszusi, szenátusi egyéb választásokból, és aztán majd a következő választáson elindítják a Paul Ryan. Én azon csodálkoztam, hogy a Paul Ryan miért nem indult most, mert ő egy most fiatal, 40-es, sármos srác.
Hát elsöpörte volna most ez a populista közhangulat, ami azért a demokratáknál is megvolt. Most ez csapott vissza, mert ugye látszik, hogyha bármelyik másik republikánus jelölt lett volna, ha elindítják az elefántot, akkor is megverte volna a Clintont. Szerintem is így van, hogy a republikánusok erről lemondtak, viszont a szavazó tábor az nem akar erről a választásról lemondani. Most volt azt hiszem tegnap egy közvéleménykutatás, ami azt mutatta ki, hogy a republikánus szavazók 80%-a szeretné, hogyha a párt továbbra is keményen beállna a Trump mögé, mert hogy támogatnia kell. Tehát ez visszacsaphat az olyan republikánusokra, akik túl taktikusak, és azt gondolják, hogy itt az ideje leválni erről az egész
de
Trump
sztoriból. De szerintem ennek nem a Trump személye az oka, hanem egyszerűen az, hogy Amerikában van ez a váltó gazdálkodás, hogy oké, most 2x4 évet voltak a demokraták, akkor most már mi jövünk. Tehát ha most nyer a Hillary Clinton, akkor ugye 3 terminust egymás után egy oldal fog vezetni. Én nem tudom, hogy ilyen talán mikor régen kétszer és utána a Bush, de hát ők legyőzték a Szovjetuniót, megnyerték a hidegháborút.